A szeptember perzselő hőséggel köszöntött be. A kora őszi délutánok egyikén, amikor a nappalok még telítve vannak a kánikula maradék hevével, Kőmives Kristóf, a fiatal bíró, hivatali szobájában válóperek ügyiratait tanulmányozta. E válóperek egyike különösen érdekelte a bírót, mert távolról ismerte a szereplőket. A harmadnapra kitűzött válóperes tárgyalás szenvedőhőse, a férj, ismert nevű fiatal orvos, egyik fővárosi gyógyintézet vegykonyhájának vezetője, iskolatársa volt Kőmivesnek. Együtt jártak a középiskola alacsonyabb osztályaiba, majd később az egyetemi élet társadalmi pillanataiban, bálokon, gyűléseken is találkoztak néha. A bíró mindig szívesen gondolt erre a szerény, csendes modorú, szemérmes fellépésű iskolatársra. Most, hogy az iratokat rendezgette, különös élességgel állott előtte az orvos alakja. Látta őt, amint valamelyik régmúlt egyetemi bálon 22-23 évesen áldogál az egyik nagy szálloda pompás előcsarnokában, s zavart mosolyjal a nagyvilágban járatlan ember ügyefogyott udvariasságával felel nagyfejű urak nyájas leereszkedő kérdéseire. A csoportban ott áll ő is, a fiatal joggyakornok, s váratlanul rokon szenvet érez az elfeledett, alig ismert iskolatárs iránt. A hirtelen fellobbanó, semmivel nem indokolt vonzalom pillanata ez. De aztán, mintha valamilyen leküzdhetetlen, meghatározhatatlan tilalom választaná el őket egymástól, néhány társadalmi szóval, udvarias barátságos mosolyjal megint csak elhaladnak egymás mellett. E suta, tökéletlen közeledési kísérletek ütemesen ismétlődnek. Néha találkoznak az utcán, s örvendező mosolyjal sietnek egymás felé. Ugyanakkor tudják, hogy megint nem lesz semmi a találkozásból, csak rázogatják majd egymás kezét, és zavartan motyognak közömbös szavakat. Igen, mintha másról beszélnének. Másról? Miről? A bíró elgondolkozott, az ablakhoz állt. A nyitott ablakon át a börtönudvarról felhallatszott egy teherkocsi kerekeinek csikorgása. A fegyőrök vezényszavát hallotta, aztán a nehéz tárgyak, valószínűleg zsákok puffanását, emberi munkaneszeit. Hivatali szobájának ablaka a szomszédos fegyház apró légnyílásokkal meglékelt tűzfalára nyílott. Mint rangban alárendelt, pályája kezdeti állomásán veszteglő hivatalnok, egyelőre ezt a kevéssé kényelmes, nyáron füllett, téli délutánokon már korán homályos szobát kapta az épületben. Az utcára néző, kényelmesebb és tágasabb helyiségeket természetesen az idősebb és magasabb rangú bírók foglalták el, s ezt a beosztást ő maga is méltányosnak és illedelmesnek érezte. Lenn a mélyben, az udvar kövezetén rabok emeltek le egy társzekérről zsákokat, s vállukra vetve a terhet, libasorban tűntek el a pince csapó ajtaja mögött. A bíró 3 esztendeje dolgozott már ebben a szobában, és minden nap figyelte néhány percig a börtönudvar életét. Ide vezették le a rabokat sétára, így siettek át a látogatási időben a letartóztatott és elítélt rabok hozzátartozói, itt haladtak át a foglyok, kiket kihallgatásra vagy tárgyalásra rendeltek be a törvényszék épületébe. Az unalomig ismerte a képet, e szomorú és egyhangú világot, s mégis nem múlt el úgy nap, hogy távozás előtt az ablakhoz ne álljon, s figyelmesen ne bámulja egy ideig, mintha még egyszer és mindig újból meg akarna győződni valamiről. Volt valami üzemszerű és tárgyilagos a fogházudvar mindennapos életében, mint egy gyárudvar, ahol pontosan, percre beosztott munkaidőben minden nap ugyanaz történik. S az, ami történik, talán nem is olyan ijesztő és förtelmes, mint az avatatlan hinné, inkább csak szomorú és reménytelen. Ilyen érzésekkel nézte minden nap néhány percig a fegyház tűzfalát és a vasajtókkal őrzött udvart. Greiner Imre. Dr. Greiner, gondolta szórakozottan. Így nevezték az orvost, aki most válni készült feleségétől. Az elép figyelmesen elolvasta az egykori iskolatárs személyi adatait. Közös emlékeket keresett. Greiner orvos a felvidékről, Cipszer családból származott. Most megállapította, hogy az orvos fél esztendővel idősebb nála. júniusban múlt el 38 éves, s ő, noha iskolatársak voltak, decemberben tölti csak be ezt a kort. Ez a megállapítás, nem tudtam miért, kisé lehangolta. De meglepte az asszony kora is. Greiner Imréné, született Fazekas Anna, elmúlt már 30 éves. Számolt és gondolkozott. Most, hogy az ügyiratból húsvér emberek léptek eléje, mindenféle eszébe jutott. Az is, hogy 9 évvel ezelőtt, egy különösen meleg és tikkat nyáron, a szigeti teniszpályán találkozott először Fazekas Annával. A fiatal leány abban az időben nem ismerhette még Greiner doktort. Legalábbis nem hírlett semmi egyességükről. Egy este együtt mennek a sziget útjain a híd felé. Ő viszi a leány labdaütőjét. Fazekas Anna fehérkék, csíkos nyári ruhát visel. Az út sötét, dunai kirándulásról beszélnek. A lóvasút megállójánál, az egyik ívlámpánál meglátja Fazekas Anna arcát. A fiatal leány arcéle mosolyogva fordul feléje a gyönge világosságban, hangja egészen puha. De lehet, hogy ezt a puhaságot, a hangnak ezt a bizonytalan, elmosódott árnyalatát most utólag képzeli csak. Négyen mennek az úton. Még egy leány, Fazekas Anna barátnője, s egy idősebb úr, a barátnő apja. Fazekas Annát e találkozás előtt kétszer, legfőlebb háromszor láthatta csak. Minden, amit tud róla, hogy apja tanfelügyelő volt vidéken. Néhány éve ment nyugdíjba, s akkor felköltöztek Pestre. A leány már előbb is pesti intézetben nevelkedett. Anna eladó leány, s az utolsó évben sokat bálozott. Miről is beszéltek? Nem emlékezik a szavakra, de a lány hangját most is hallja. Aztán csendesen mennek egy ideig a félhomályos úton. Az egyik fordulónál megáll, a lány rögtön feléje fordul, mintha mondani akarna valamit. Ebben a pillanatban tisztán, élesen látja arcát. Már a hídra értek, szótlanul mennek odébb. Ő másnap reggel szabadságra utazik, 4 hétig marad el az osztrák fürdőhelyen, s akkor ismeri meg feleségét is. De csak esztendő múlva kelnek egybe. Ebben az esztendőben, mikor már feleségének udvarol, s amolyan félhivatalos jegyességben jár kell az emberek között, eljár még társaságba, úgynevezett lányos házakhoz is, de az érdekelt mamák és leányok titokzatos női hírszervezetükkel tudni vélik, hogy már eljegyezte magát, találkozik még Fazekas Annával. A lány feltűnően jó alakú, talán szép is.
Szép.
A bíró lenéz az udvarra, mintha keresne valakit. A társzekér üres már. A fegyőr az utolsó 2 teherhordót kíséri a vasajtó felé. Nem emlékezik Fazekas Anna arcára. Az aktákat rendbe rakta, az előkészítő iratok megfeleltek a törvény előírásainak. A házas felek igazolták a 6 hónapos különélést, s hűtlen elhagyás címén kérték a házasság felbontását. Ültében lehajolt, az íróasztal alsó fiókjából előkeresett egy doboz olcsó, töltött cigarettát, és megtömte bőrtárcáját. Egy másik fiókból finomabb trafik cigarettákat húzott elő. Ezeket a cigarettákat látogatóinak tartogatta. Ő maga beérte az olcsó fajtával, melyet odahaza töltöttek Herta vagy a kisasszony. De most társaságba készült. Lehet, hogy kínálnia kell majd valakit. S minden esetre tárcájába csúsztatott néhány aranyvégűt is. A mozdulat nem volt egészen önkéntelen. Amíg a tárcának egyik rekeszében eligazította a reprezentatív, finom cigarettákat, arra gondolt, hogy ezek a kis mutatós kötelességek elviszik fizetésének azt a csekély fölöslegét, amelytől az élet, az ő és az övéi magánélete talán valamivel kényelmesebb, nyugalmasabb és gazdaságosabb lehetne. Ő beérte az olcsó dohánnyal is. Beérte volna másféle ruhával, másfajta lakással, a társadalmi életnek egyszerűbb formáival is. Az aranyvégű cigarettákkal a világnak tartozott. A gondolatmenetet untig ismerte, s most, hogy megvillant benne, mert társaságba indult, ahol majd jól vagy rosszul érzi magát, de ahol egy kissé kötelességszerűen megint csak reprezentálnia kell, rövidet sóhajtott, és bosszúsan elmosolyodott. Sóhajtott, mert az életet, az élet sok fölösleges társadalmi kötelességét terhesnek és értelmetlennek érezte. S mosolygott, mert mindezen amúgy sem lehetett változtatni. Rendben összehajtogatta az iratokat, és otthonos gépies mozdulatokkal elcsukta a fiókba a cigarettákat, s néhány személyes használati tárgyat. Töltőtollát, a nagyítóüveget, kisüveg zöld tintát, amelynek színét különösen szerette, s mindig hiányérzete támadt, ha a zöld tinta az altiszt vagy a saját feledékenysége miatt kiszáradt, vagy hiányzott asztaláról. Fazekas Anna és Greiner Imre, gondolta, és zsebre tette a kulcsokat. Fél hét elmúlt. A nagy épület üres és csöndes volt ebben az órában. Még négy váló per aktái hevertek az asztalon. Egyet elővett, belenézett, aztán rosszkedvűen visszatolta a többi közé. Kereste az utolsó találkozás emlékét, de nem jutott eszébe, mikor látta utoljára Fazekas Annát. A bíró az utolsó években lehetőleg ritkán járt társaságba. Ennek a csendes visszavonulásnak bizonyosan oka volt, talán a család, talán a szerény fizetés, de mindezen túl idő előtt kissé fiatalon vonult el hivatalába, s a család zárt körébe. Erre nem szeretett gondolni. Az észrevétel alján volt valami, amivel nem szívesen nézett farkas szemet. Fazekas Anna férjhez meneteléről a lapokból értesült. Aztán évekig nem hallott felőlük semmit. Most emlékezett a pillanatra, mikor meglepődött idegenkedéssel, meghallotta, hogy Greiner Imre, az a bizonyos Greiner Imre, akire gyermekkorában és később, az egyetemi években mindig szívesen gondolt, akivel örömmel találkozott és beszélgetett volna, s akivel, mikor aztán néha találkoztak, soha nem tudott beszélgetni, feleségül vette ezt az ismerős lányt, aki... De itt megakadt. Ki volt Fazekas Anna? Jelentette valaha számára az ismertség mást és többet, mint felületes, a szokottnál és általánosnál is felületesebb, mellékes és társadalmi kapcsolatot. Kétszer vagy háromszor látta legénykorában a teniszpályán, s bizonyos, hogy később, esküvője után is találkozott még valahol vele. De oly futólag, oly mellékesen, mint más fiatal lányokkal és asszonyokkal, kiket ismert ugyan hírből, de talán keresztnevüket sem tudta pontosan. Minden esetre meglepte, hogy éppen ez a Greiner Imre vette feleségül éppen azt a Fazekas Annát, akivel egyszer ment a szigeten, s a lány egy pillanatra feléje fordult a félhomályos úton, mintha mondani akart volna valamit. De aztán nem mondott semmit. S most itt hevert az asztalon Greiner Imréné született Fazekas Anna aktája. Így játszik az élet, gondolta szórakozottan. S gúnyosan, halkan fölnevetett, mint egy megródta magát ez útszéli megállapításért. A vállópert az asszony adta be, ő vádolta hűtlen elhagyással Greiner Imrét. Még három hűtlen elhagyás heverte pillanatban dolgozó asztalán, s a bíró rossz indulattal nézte ez iratcsomókat. Büntetőperben bizonyosan tiltakozott volna a megbízás ellen, hogy ismerősök, akár ilyen távoli közömbös ismerősök ügyében hozzon ítéletet, amilyen az egykori iskolatárs volt számára. De a vállóper kellékei megfeleltek a feltételeknek. S ha közben nem történik semmi, s a békéltető felhívás nem jár eredménnyel, holnap délben a törvény erejénél fel fogja bontani Greiner Imre és neje született Fazekas Anna házasságát. A körülmény, hogy ismerte a vállóper szereplőit, természetesen nem ok rá, hogy mást kérjen fel a tárgyalás vezetésére. S mert mindent rendbe rakott már az asztalon, s mert az idő későre járt, még egyszer lepillantott a fogház udvarra. Meggyőződött róla, hogy nincs már ott senki. Vettek alapját, és lassú léptekkel, otthonosan kanyarogva a nagy épület folyosóin, elhagyta hivatalát. A lépcsőházban az öreg kapus tisztességtudóan, kissé bizalmasan köszöntötte. Ez az alig érzékelhető bizalmaskodás, melyet idegen valószínűleg nem vett volna észre, minden alkalommal, mikor megérkezett az épületbe vagy eltávozott onnan, feltűnt a fiatal bírónak. Kissé sértette fiatalos önérzetét, de ugyanakkor jól is esett. Az alárendelt, élemedett korú közhivatalnok köszönti így a rangban sokkal magasabb, más társadalmi állású, s mégis ugyanazon a családi rangszervezeten belül érvényesülő bírónak. S ő értette ezt a bensőséget, ezt a tisztességtudó apáskodást. Megőrizte méltóságát, s ugyanakkor nyájasan biccentett, mert az öreg, paraszti sorból származó portás is hozzátartozott ahhoz a nagy és bonyolult családhoz, melynek ő is csak egyik előkelő és reményteljes tagja volt. Megállt a kapuban, s a lépcsőház órájával összeigazította karkötő órájának mutatóját. A börtönudvarra gondolt, az iratokra az asztalon, arra a korrekt és mégis bensőséges, erőteljes meghittségre, amely ez épületben, ez emberek között, bírók és hivatalnokok és altisztek között rejtette őt. S mint már gyakran azelőtt, csak nem sajnálkozással, vonakodva és tétován ment el most is innen, utolsónak a bírák közül. Sajnálkozással, mintha nem szívesen hagyná el a munkahelyet, ahogy a szerzetes tétován és vonakodva lép csak ki a kolostor kapuján a világba. Ez az érzés, melynek értelmét nem tudta e pillanatban sem másként, mint az idegeneknek valamilyen oktalan világfélelemben rezzenő pánikjával magyarázni, elgondolkoztatta. A kapu felső lépcsőfokán megállt, és tétován körülnézett. A portás becsukta, és kulcsra zárta mögötte a nehéz tölgyfa kaput. A meghívás a féle délutáni tea és vacsora közötti összejövetelre szólott. Tréfás, divatos városi tájszóval ucsorának nevezték az ilyen együttléteket. A meghívottak valamivel vacsoraidő előtt 7 és 8 között érkeztek, s a háziak teával, kávéval, borral és hideg pecsenyével rakott tálakkal vendégelték meg őket. De apró asztalok mellett, jövő és menő fesztelenségben elhúzódott az együttlét néha a késő éjszakai órákba is. Az ilyen laza meghívás természetesen könnyebbséget, kevésbé terhes szolgálatot jelentett a háziaknak, mint egy-egy régi módi, komoly, ünnepélyes vacsora. Az idő a takarékosság jelszavát hirdette, s a középosztály, az egycselédes, csökkentett nyugdíjból, megnyírbált fizetésből aggályoskodó és bravúroskodó, az úriasság, a tisztes és sorvadó előkelőség társadalmi látszatát őrző, atyafiságos osztályöntudatban keményen és szemérmesen összetartozó úri középosztály ilyen kezdetleges megoldásokkal iparkodott tatarozni a társas élet meglazult formáit. Kőmivesék maguk is vendégül látták már barátaikat ilyen szerényebb, az egykori dús traktákat korszerű igénytelenséggel pótoló ucsorákra. A felemás vendéglátás mindenestől mégis megtakarított valamit költségben és fáradtságban a háziaknak és a család szolgálatában robotoló mindenesnek. Útközben a bíró arra gondolt, mennyire széthullott és átalakult minden ezekben az években, a társas együttélés formái is. Ő ismerte és szerette ezt a szerény úri középosztályt, amelynek tagja volt. Egyetlen nagy családnak érezte. A család mítoszát érzékelte társadalmi szokásaikban, ízlésük az ő ízlése volt, s munkájában és magánéletében is felelősnek érezte magát jólétükért és biztonságukért. Lassan ment át a hídon Buda felé. Levette kalapját, megfontoltan ballagott, s aki így látta, amint hátán összefont kezekkel kissé meghajlott felsőtesttel, lassú és szórakozott léptekkel földre szegzett tekintettel halad a siető, munkából hazatérő esti járókelők között, idősebbnek gondolhatta koránál. Kőmíves Kristóf korán őszült, s az utolsó években, mióta a központba került, s úgyszólván egész napját mozdulatlanul ülőhelyzetben töltötte, eltestesedett. Ez a testi állapot nyugtalanította. Lélekben megvetett minden lomposságot, a test kényelmes lomposságát is. hajlott az aszketizmus dicsőítésére. Jó indulattal szemlélte és helyeselte a divatos testedzési módokat, s általában az volt a véleménye, hogy aki a test kényelmének és igényeinek túlságosan enged, lélekben is meglazul, szellemileg is elkövéredik. Tulajdonképpen nem volt még kövér, s nagyjából mértékletesen élt, evés-ivásban megtartóztatta magát, de néhány éve elhatalmasodott szervezetében ez a bomlás, ez a lazaság, melyet gyanakodással szemlélt, kissé megvetett, s időnként elhatározásokkal, az életmód változtatásával küzdött ellene. Ott persze még nem tartott, hogy a divatos fogyókúrák egyikére szánja el magát. Az ilyesmit nőiesnek, méltatlannak érezte. De rajta kapta magát, hogy ez a kérdés, testi állapotának kérdése, foglalkoztatja. Idősebbnek látszott koránál. Megállapodott, 40-es úrnak tetszett, aki erősen őszül halántékán, s már tisztes, tekintélyes pocakot is eresztett. Erről a testi állapotról beszélt is néha bizalmas barátaival, persze csak úgy tréfásan. A has tekintély, mondogatták, s ő maga is úgy érezte, hogy testi mi voltában iparkodott kifejezni azt a tekintélyességet, amellyel valahogy ifjúságát szerette volna ellensúlyozni. A polgár s a bíró tekintélyét hangsúlyozta fellépésében, beszédmodorában, életmódjában. De mindenestől, ha őszinte akart lenni, be kellett vallania, hogy az utolsó időben kissé elkényelmesedett. Ez a folyamat bonyolultabb volt, s a bírót mélyebben és többször foglalkoztatta, mint sem jól esett. Hajlamát a hízásra nem érezte kedélyesnek. E testi idomokhoz kissé gyorsan, talán idő előtt érkezett el, mint mindenhez életében. A karrier első állomásaihoz, a családi gondokhoz, a megülepedettséghez, a tekintélyhez is. Mi volt ennek a sietségnek az alján? Néha, homályos és nyugtalan pillanatokban azt gondolta, talán a halál. Valamilyen mély, titkolt, bizonyosan nem erkölcsös halálvágy vagy halálfélelem. S egy ideje néha már azt hitte, a kettő ugyanaz. Ez az egy ideje, a magánélet különös naptárában tulajdonképpen egy bizonyos meghatározott pillanattól számított. Attól a pillanattól, mikor másfél évvel ezelőtt, két tárgyalás között a szünetben először érezte azt a különös szédülést, amely aztán kiszámíthatatlan időközökben megismétlődött. Ez a szédülés ijesztő volt.